Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök az időszerű proféták és proféciák című sorozatunk 5. előadásához érkeztünk, és a táblán jeleztem, hogy a mai este Dániel könyvéről lesz szó. Dániel könyvében nagyon sok messiási profécia található, mondhatnám úgy is, hogy a 4 nagy vázlat profécia, ami helyet foglal Dániel könyvében, mind a 4 középpontjában Jézus Krisztus áll. Az első vázlat proféciában, a Dániel könyve 2. fejezetében arról értesülünk, hogy a világunkat egy hatalmas szobor álomban mutatja be az Isten Nabukodonozor királynak, és az a szobor, amelynek rettenetes az arca, ott áll a király előtt álmában, és látja, hogy aranyból van a feje, ezüstből a karjai, részből az oldalai, vasból a lábszára és vas és cserép elegyéből a lábujjai. De ez a hatalmas szobor, mint hogy agyag lábakon áll, nagyon hirtelen gyorsan le fog dőlni a lábáról, a világunk történelmének nagyon hirtelen fog vége szakadni. Bár ma is sokszor emberek mondják azt, hogy hát milyen régóta áll a világ, még ugyanilyen sokáig fog állni, és ne essünk pánikba, a szekér eddig is ment valahogy, ezután is menni fog valahogy. Hát a Biblia bizonyságot tesz arról, hogy igen, a szekér eddig is ment valahogy, de senki másnak nem köszönhetően, mint az Isten kegyelmének, de a szekér nem sokáig fog már tovább menni. A szoborra emberi kéz érintése nélkül egy kő szakad le, a lábára esik a kő, a szobor lábára, ami éppen ugye agyaglábakon álló kolosszusról van szó, semmiféle ellenállás nem tud kifejteni ez a szobor, megbillen, leesik, szétzúzódik arany, ezüst, réz, vas, cserép, felkerekedik a szél, és elviszi a szél ennek a világtörténelmnek a legkisebb maradványát is, amikor az a kő, amely kéz érintése nélkül leszakadt, és amely ledöntötte a szobrot, nagy heggyé lesz, és betölti az egész földet. Külön hangsúlyozza a Biblia, hogy kéz érintése nélkül szakad le ez a kő. Senki ne féljen attól, hogy az emberi kéz fogja végét vetni a világunk történetének, bár már 2 évszázada valóságos pánik van a tudományban, az értelmiség körében is, hogy talán a föld kivész, a föld lakosai meghalnak éhínség miatt, mondta Malthus a 18. században. Jött a 19. században a másik elmélet, hogy majd a hőhalál folyamatos fölmelegedés fog végezni a földünkkel. És jött a 20. században az oly sok embert ma is rémületben tartó atomhalálnak a kísértete. Biblia mindannyiunkat megnyugtat, hogy sem éhhalál nem végez az emberiséggel, sem hőhalál, sem atomhalál kéz érintése, emberi kéz érintése nélkül lesz vége a történelmünknek. A kőszikla a Bibliában mindig a messiás jelképe. Jézus Krisztus megjelenik Dániel könyve 2. fejezetében, mint egy kő, amely ledönti a nagy szobrot, és az a kő majd nagy heggyé lesz. A sok-sok ország helyett, ami most van a földünkön, egyetlen egy ország lesz, miután befejeződik a történelmünk, és ez az Isten ország, amiről Jézus olyan sokat beszélt, az ő országa, amely szereteten és békességen alapul. Jézus ugyanezt a jelképet az életében is fölemlítette, ezt a kő, leszakadó kőnek a jelképét. Ha valaki elolvassa Máté evangélium a 21. fejezetét, ott a 42. verstől, tehát Máté 21. fejezet 42. versétől olvashatja Jézusnak egyik legkülönösebb példázatát, amit elsősorban a zsidó nép vallási vezetőinek mondott, amikor azt mondta a farizeusoknak, hát sohasem olvastátok az írásokban. A kő, amit az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje, és csodálatos, ami szemeink előtt. Aki e kőre esik, szétzúzatik. Akire e kő esik rá, szétmorzsolja azt. Ez a példázatnak ez a befejezése, hogy valakire majd rá fog esni a kő, és szét fogja morzsolni. Tudnék azt az embert, aki az életében nem változik meg a kőre való esés nyomán, tehát a Krisztus megismerése és a benne való megváltozás, újjászületés, megtérés nyomán, arra az emberre az ő eljövetele úgy fog hatni, mint egy leszakadó kő, amely véget vet nem csak a világ történelmének, hanem bizonyos emberek élet lehetőségeinek is, akik nem részesülnek majd az örök életben. Tehát Dániel könyvéből Jézus ezt visszaidézte, ezt a messiási proféciát. Tehát még egyszer mondom, a Dániel második fejezetét, a Máté evangélium a 21. fejezet 42. és 44. verse között, természetesen ennek párhuzamosa Márknál és Lukácsnál is megvan. A második messiási profécia is rendkívül híres, amely Dániel könyve 7. fejezetében található. Itt Isten úgy mutatta be az emberi történelmet, hogy most már Jézusról nem ilyen jelképpel beszélt, hogy kő-kőszikla, hanem Dániel próféta, ugye az előző álom Nabukodonozor álma volt, ez már Dániel álma. Dániel úgy látta a világtörténelmet, mint a hatalomért való acsarkodásnak a történelmét. Ezért nem szoborként látta a történelmet, mint a pogány király Nabukodonozor, hanem Dánielnek az Isten így mutatta be a történelmünket, hogy egy óriási viharzó tengert lát. Ugye a tenger mindig a népek jelképe a Bibliában, a viharzó tenger pedig a népek egymás ellen való küzdelmének, háborúinak a jelképe, és ebből a háborgó tengerből egymás után 4 vadállat jött ki. Először egy sasszárnyú oroszlán, aztán sasszárnyai kitépettek, elgyengült az oroszlán, visszacsuklott, elmerült a tengerben. Kijött utána egy medve, 3 borda volt a szájában, és falta ugye a 3 bordát, de közben hangzott a szózat, egyél még sok húst. Aztán ez a medve is, ami egyik oldaláról a másikra kélt, és falta, ette ezt a bordát, ez is visszamerült a tengerbe. Aztán kijött egy párduc a tengerből, hatalmas gyorsasággal járta körül a földet, de ez a párduc is elerőtelenedett, és ez a párduc is visszahanyatlott a népek tengerébe. Aztán kijött egy fenevad, és a fenevad, amely egyesítette magában az előző állatoknak az erejét, és a fejéből 10 szarv nőtt ki, és a 10 szarv közül még egy kis szarv is kinőtt úgy, hogy 3 másikat kiszakított. Ez már nem csuklott vissza a tengerbe, ez az idők végéig fennálló hatalom, ez a fenevad, a 10 szarval és a kis szarval. És miközben Dániel nézte ezt a nyomasztó történelmi látomást, ahol egymás után következő hatalmak marakodtak a világ elsőségért, eközben egy gyönyörűséges mennyei vízió kerekedett ki, és látta Dániel, hogy az Isten trónusához valaki közelít. És az, aki valaki közelít az Isten trónusához, ezt ő emberfiának nevezte. Milyen érdekes kifejezés ez az emberfia. Ez a kifejezés, hogy emberfia, ez is Dániel könyvében, itt a 7. fejezetben jelenik meg először. Nos, hát itt már bizonyára sokan ismerik, hogy Jézus ezt pedig állandóan, hogy úgy mondjam, nap-nap után magára vonatkoztatta, amikor önmagáról, mint emberfiáról beszélt, aki Istenként eljött erre a földre, de teljesen fölvette az emberi természetet, teljesen osztozott mi velünk az emberi sorsban, és ezért ő emberfia is. Tehát a második nagy messiási profécia, hogy az emberfia, miközben még zajlik a történelem, és még a negyedik hatalom, a fenevad hatalma tart, az emberfia már elkezdi az ítéletet. Krisztus már megy az atya elé, és könyvek nyittattak meg, és elkezdődik a mennyei ítélet, nyilván miért, hogy amikor Jézus eljön, már feltámaszthassa azokat, akikre kimondja a felmentő ítéletet, hogy bár ezek az emberek is bűnt követtek el, szembefordultak a bűneikkel, ezek az emberek igazságra törekvő emberekké váltak, és ezért visszaadja majd neki Krisztus az életjogát. És aztán ugyanez a Jézus Krisztus a Dániel könyve 4. vázlat proféciájában, a 10. és 12. fejezetben most nem kő, meg nem emberfia néven szerepel, hanem egy harmadik néven. Bibliában 5-ször fordul elő, tulajdonképpen hát nem is így szabadott volna leírnom, hogy Mihály, mert csak a magyar fordítás, hogy Mihály, hanem az eredeti héber kifejezést kellene itt használnunk, ugye a Mikáél kifejezést, amelyben az él, az Isten szó is szerepel. A Mikáél kifejezés annyit jelent magyarra fordítva, hogy ki olyan, mint Isten. Kicsoda hasonló az Istenhez. Ez a Bibliában, ahogy említettem, 5-ször előforduló kifejezés, ez a Mikáél, mindig Jézusnak a jelképes neve. Előfordul Dániel könyvében, Júdás levelében és a Jelenések könyvében, ebben a 3 bibliairatban, sehol máshol. És mindig abban az összefüggésben, amikor Jézus és a gonosz sátán közötti küzdelemnek van egy bizonyos forpontja, és Jézus megjelenik, és az a kérdés, hogy ki olyan, mint Isten, ki nevezhető Istennek. És a Dániel könyve 12. fejezetében, a 10. fordul először elő ez a kifejezés, de a 12. fejezet első versében olvassuk azt, hogy abban az időben, amikor az emberiség történelme halad előre, és olyan nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni a földön, akkor felkél majd Mihály, Mikáél, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll. Alig ha van szívderítőbb kijelentés Dániel könyvében ennél, az utolsó fejezet kezdődik így, a 12. fejezet, hogy Jézus majd fölkél, és eljön, és kiveszi az ember, az emberiség kezéből a földet, mert ha nem tenné ezt Jézus Krisztus, akkor hát csak így tudnánk mondani, hogy katasztrófába torkollanék az emberiség történelme. Kedves hallgatók, ezekről a messiási jövendőlésekről külön-külön előadásokat lehetne tartani. Én azonban most gyorsvonatszerűen ezeken végig száguldottam egy valami célért, hogy a harmadik messiási proféciáról beszéljek részletesen, mert ez 4 versből elolvasható, és számítok arra, hogy ezt a Dániel könyve 8.-9. fejezetében található Bibliának egyik középponti proféciáját mindenki otthon el fogja olvasni. És most a 9. fejezet 24. versétől szeretném felolvasni a 27-ig azt a messiási jövendőlést, amit nyugodtan mondhatunk, hogy meg kell, hogy különböztessünk a sok messiási jövendőlés közül, mert egészen egyedülálló és rendkívüli. Mielőtt belemélyednénk a témába, szeretném önöknek felolvasni erről a messiási jövendőlésről Huber Lipótnak a véleményét, aki a századforduló egyik legjelentősebb magyar bibliakutatója volt. Egyébként egy kalocsai kanonok, katolikus teológus volt, aki a század végén elment Jeruzsálembe. És amikor elment Jeruzsálembe, meglátogatta a Szent Várost, megesett a szíve azon, amit látott. Azt látta, amit ma is lehet látni, hogyha valaki elmegy Jeruzsálembe, én nem voltam Jeruzsálemben, de nap-nap után látjuk a sirató fal előtt álló embereket, kígyózik a sor, várják a zsidók a messiást, zokogva, sírva, bizonyos kéréseket oda a résekbe, betömködve ott állnak a siratófal előtt, és azt mondja Huber Lipót, hogy én azért írom ezt a tanulmányt, mert milyen megdöbbentő dolog, hogy a messiás több évszázada eljött már. Az a proféta beszélt róla, aki a zsidó népnek máig is elismert profétája. Nem azt kérem a zsidóktól, hogy a keresztény iratokat fogadják el, a saját irataikat, Dániel könyvét vegyék komolyan. Huber Lipót egyébként héberül írta meg a tanulmányának a bevezetését, tehát héber szöveg, valaki bemegy az egyetemi könyvtárba, ki kölcsönözheti, a hittudományi folyóirat 1902-es évfolyamában jelent meg ez a tanulmány, amelyből a következőt szeretném felolvasni, a folyóirat 1902-es évfolyama 658. oldaláról. Kétségtelen, hogy Dániel e jövendőlése, tehát amiről ma este lesz szó, a 9. fejezet jövendőlése, az Ószövetség legérdekesebb s figyelemre méltó jóslata a messiási vaticíniumoknak, tehát jövendőléseknek, mint egy koronája. Méltán ragadja csodálatra lelkünket Dániel próféta páratlanul álló jóslata, melyben oly pontosan jelzi a jövendő messiás megváltó idejét, hogy annak alapján Izrael és mindazok a népek, melyekhez e jóslatnak híre eljutott, csak nem ujjaikon számlálhatták megjelenésének napjait. Vagyis azt mondja itt ez a nagyon derék gondolkodó ember, hogy olyan jövendőlés található a Bibliában, amely pontosan, időileg pontosan megjövendőlte, hogy a messiás mikor fog elérkezni a földünkre. Ilyen jövendőlés nincs több az Ószövetségben, csak egy van, de ez az egy bőségesen elegendő, hogy bárkit meggyőzzön, lehessen az a valaki ateista, vagy zsidó származású, vagy éppen egy olyan keresztény, akinek ingatag a hite, bárkit meggyőzhet arról, hogy Jézus a megígért megváltó pontos menetrend szerint érkezett a Földünkre, abban az időben, amikorra Isten azt kijelentette. Tehát még egyszer mondom, a Bibliában több idői kijelentés nincs Jézus első eljöveteléről, de egy idői kijelentés van, és azt most felolvasnám, és látni fogjuk, hogy hajszál pontosan beteljesedett. Még az előzményekhez azt tegyem hozzá, hogy Dániel próféta időszámításunk előtt a 7.-6. században élt, tehát Jézus előtt jó 600 évvel. Azért tessenek meggondolni, hogyha most azt mondanám önöknek, hogy az 1400-as években a magyar történelemben valaki megjövendölte volna, hogy most 2000-ben Magyarországon mi fog történni. Tehát ilyen horderejű jövendölésről van szó. Dániel könyvében, Jézus Krisztus előtt 600 évvel írott könyvben egy pontos idői kijelentés található a messiás eljöveteléről. Tehát így olvassuk ezt a jövendölést, és egyben mondom, ez a harmadik a sorban, Dániel könyve 9. fejezet 24. versétől. 77 szabatot a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak, és bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság, és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a proféták, és felkenetessék a szentek szentje. Tudd meg azért, és vedd eszedbe, a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől a messiás fejedelemig 7 hét és 62 hét van, és újra megépítetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időkben. A 62 hét múlva pedig kiirtatik a messiás, és senki sem lesz. És a várost és a szent helyet elpusztítja a következő fejedelem népe. És vége lesz, mint egy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott a pusztítóra szakad. Elismerem, hogy első hallásra nagyon rövid, tömör és sokszor talányosnak tűnő a jövendőlés, de meg fogjuk látni talán az előadás végére egy 3/4 óra múlva, hogy milyen világos és milyen egyértelmű ez a jövendőlés. A jövendőlést akkor vizsgáljuk módszeresen, ha először megnézzük az idői tengelyét ennek a jövendőlésnek, és ezt nagyon röviden a táblára jeleztem is. A jövendőlés úgy kezdődik a 24. versben, így mondja Isten angyala Gábriel Dánielnek, hogy 77 szabatot a te népedre és a te szent városodra. Rögtön a jövendőlés eleje megmondja, hogy milyen időtávot fog át ez a jövendőlés. 77 az 490 nap. Hát ez nem valami nagy idő, 490 nap az másfél év. Valamit azonban tudnunk kell, hogy a Bibliában, a nagy idői proféciákban a napok mindig éveket jelentenek. Ha valaki elolvassa Ezékiel könyve 4. fejezet 6. versét, fontos igehely, jó megegyezni, Ezékiel 4-6, ott így mondja szó szerint a Biblia, egy-egy napot egy-egy évnek számítottam néked. Tehát a 70x7 490 nap, rögtön azt mondhatjuk, tegyük egyenlővé, ez 490 évről szóló jövendőlés. Már Huber Lipót is leszögezte, hogy semmi értelme nem lett volna, hogyha Isten másfél évről mond jövendőlést, hát az egy csöpp történelmi időszakasz. A Bibliában már ezelőtt is sokkal hosszabb távú jövendőlések vannak. Gondolják meg például a babiloni fogságot is, Jeremiás könyve 25. fejezete, kimondja, hogy az 70 éves lesz például a fogság. Tehát ez egy 490 éves jövendőlés. Ez egy óriási időköz. Hát ez majdnem egy fél évezred. Tehát ezt rögtön Isten angyala Gábriel, aki megjelenti Dánielnek ezt az idői kijelentést, közli, hogy 77 szabatot le a te népedre. Nagyon érdekes ez a kifejezés, hogy szabatot le a te népedre, hogy ez a kijelentés a zsidó népre vonatkozik. A te népedre leszabatot. Jeleztem a táblán, hogy azért ez az érdekes levágattatott vagy leszabatott kifejezés, mert Dániel könyve 8. fejezetében, ott is a 14. vers szerint Dániel próféta eljövendőlés előtt már több mint egy évtizeddel egy óriási időtávú 2300 évről szóló jövendőlést kapott, amivel nem tudott zöldágra vergődni, nem értette ezt az óriási kijelentést, ő pontosan tudta, hogy ez is évekről szól. Azon gondolkozott a próféta évekig, hogy talán Isten meghosszabbítja a 70 éves babiloni fogságot, mert a zsidó nép nem változott meg aközben sem. Tehát 2300 az iszonyatos aránya 70-hez képest. Ezért amikor Dániel könyve 9. fejezetéhez érünk, ami tehát az újabb jövendőlésnek a kezdete, és itt a 24-től ugye a 27-ig tartó verseket vizsgáljuk, akkor Isten megnyugtatta a prófétát, hogy a te népedre, a zsidó népre, ebből a hosszú jövendőlésből, ebből a 2300 éves jövendőlésből csak 77 szabatot le. Csak 77 vonatkozik. Tehát 490 év, amit most szeretnék neked mondani, hogy a zsidó nép életében mi fog bekövetkezni 490 év alatt. Nagyon érdekes egyébként, hogy a héberek az ókorban, amikor az időt számolták, általában egy nagy időtávot adtak meg, és utána azt az időt felbontották kisebb részekre. Mindenkinek ajánlom ma is ezt a történelmi gondolkodásmódot. Ez is benne van a proféciában, hogy a 77 után, tehát mondom 77 után a proféciát felbontja 7 hétre, tehát 7 hétre, vagyis 49 évre, és megmondja, hogy ez alatt milyen események fognak bekövetkezni. Felbontja 62 hétre, vagyis ha ezt beszorozzuk 434 évre, és megmondja, hogy milyen események fognak bekövetkezni. És ahogy itt látjuk, hogy 7 hét, meg 62 hét, 7 meg 62 az már 69, marad egy hetünk, a proféciának a súlypontja ez az utolsó egy hét, tehát ez az utolsó hét év, amire egyébként a profécia hivatkozik, tehát súlypontozódik. Tehát így ezt a hatalmas történelmi időszakaszt Isten a profécia során három részre bontja, és elmondja, hogy majd az első felbontott részben mi fog bekövetkezni, a másodikban mi fog bekövetkezni, és a harmadikban mi fog bekövetkezni. Ha valaki csodálkozik ezen a módszeren, én csak megerősíteni tudom, hogy talán a történelmet, irodalomtörténetet, művészettörténetet is helyesebb lenne így tárgyalni. Először legyen például a diákoknak is egy átfogó képük egy bizonyos nagy időszakaszról, és utána belemélyedhetünk részletekbe. Mindenféle történelmi tudásnak az alapja az, hogy először átfogó képünk legyen, és csak utána menjünk bele a részletekbe. Sajnos a mi oktatásunk, de hát nem csak a magyar oktatás, de világszerte így van, éppen fordítva végzi a dolgát. Először becsalogatja ugye a szerencsétlen diákokat az apró részletekbe, akkor mindenkinek elmegy a kedve a történelemtől is, az irodalomtörténettől, művészettörténettől, és a végén már hiába mondják azt, hogy ókor, meg középkor, meg ilyen stílus, meg amolyan. Szóval a Bibliának a módszere is eltanulandó, megfigyelendő, és nagyon világos, nagyon egyszerű szerkezetet közvetít. Ezek után a következő kérdésünk az, hogy jó, hát megvan nekünk most ez a csaknem fél évezredünk, megvan a három részre való felbontása, na de honnan számoljuk az időt? Meg mire vonatkozik ez, meg hogy lesz itt Jézus Krisztus megjövendüléséről szó? A 25. vers pontosan megmondja, hogy mi ennek a proféciának a kezdő időpontja. A 25. verset ugyanis így kezdjük olvasni: tudd meg azért és vedd eszedbe a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől. 7 hét, 62 hét és 1 hét van. Kicsit bonyolult ez a megfogalmazás, első hallásra legalábbis annak tűnhet, hogy a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezése. Hát ez egy többszörösen összetett nominális szerkezet, ezt talán így lehetne felbontani, mai magyar nyelven talán így talán fürgébb a megfogalmazás, hogy attól a pillanattól fogva, hogy kiadnak egy rendeletet Jeruzsálem újraépítéséről, attól fogva számítódik ez a 77, és benne a 7 hét, 62 hét és az 1 hét. A kérdésünk tehát az, hogy mikor adtak ki rendeletet a babiloni fogság után Jeruzsálem újjáépítéséről. Tudjuk jól azt, hogy a zsidó nép babiloni fogsága 605-től 535-ig tartott. 500, tehát ez 70 éves fogság, mint látjuk. 605-től 535-ig. Ugye a babiloniak vetették fogságba a zsidókat, a perzsák engedték szabadon, és 535-ben nagy Kűrosz, vagy nagy Círusz, perzsa uralkodó a szabadon engedéssel együtt valóban egy rendeletet is kibocsátott. Ez az 535-ös rendelet azonban nem elégíti ki a proféciám követelményét, mert ez a templom újjáépítésére vonatkozott. Mi pedig itt azt olvassuk Dániel könyvében, hogy a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől kell számolni ezt az időt. Tehát 535-től azért nem számíthatjuk ezt a proféciát, mert nagyon sokan a középkorban, aztán a humanizmus, reneszánsz idejében, amikor kezdett a Biblia felnyílni és érdeklődni kezdtek emberek a Biblia iránt, nagyon sok olasz, német, francia, humanista tudós ettől számította ezt a 490 évet. Ez nem korrekt, nem helyes megoldás, mert Círus csak a templom újjáépítésére adott ki rendeletet. Egy másik rendeletről is tudunk 520-ban, amelyet Dárius perzsa király adott ki, de ő is csak a templom újjáépítésére tudnélik, elkezdték a templomot újjáépíteni az első rendelet során, de annyian támadták a zsidókat a környező népek, hogy le kellett állni a templomépítéssel, tehát 15 év után Dáriusnak újra meg kellett erősíteni a templomépítés rendeletét. De ettől se számíthatjuk a proféciánkat, mert ez is a templomra vonatkozik. Csak egyetlen egy időpont elégíti ki a várakozásunkat. Időszámításunk előtt 457-ben Artaxerxész Longimanos perzsa uralkodó, most már ugye a templom felépült, tehát arrak az újjáépítésére nem is kellett rendeletet kiadni, de az egész Jeruzsálem újjáépítését engedélyezte, az utcákat és kerítéseket, ahogy mondja a szövegünk, kerítés helyett azért helyesebb lenne fordítani városfalakat. Tehát amikor az egész Jeruzsálemet újjá lehetett építeni, utcák, városfalak, közigazgatás, tehát amikor a zsidók viszonylagos önállóságot kaptak, ez Artaxerxész Longimanos, vagy latinusan Longimanus, perzsa uralkodó idején történt, uralkodása 7. évében adta ki ezt a rendeletet, maga a rendelet megtalálható Esdrás könyve 7. fejezetében, tehát bibliai könyv, egy másik bibliai könyv tudósít erről. Egyébként a történet tudomány se vonja kétségbe, ugye az 5. században már meglehetős biztonsággal mozgunk az időszámításunk előtti történelemben. Tehát amit mond Gábriel angyal által az Isten Dánielnek, hogy Dániel, ez a 490 éves jövendőlés, ez attól a pillanattól fogva számít, amikor Jeruzsálem az egész város, az egész szent város újraépítetése felől rendeletet bocsátanak ki, ez időszámításunk előtt 457. Most már könnyű helyzetben vagyunk, mert hogyha megvan a kezdő időpontunk, akkor egy valamit kell tennünk, hogy a 457-ből ki kell vonnunk a 70x7, vagyis 490 évet. Látjuk, hogy a 490 nagyobb, mint a 457, tehát át fogunk jutni az időszámításunk nulla pontján. Ugye? Tehát a 490 hosszabb időszak, mint időszámításunk előtt 457. Tehát jövünk a történelemben, átjutunk az időszámításunk nulla pontján. Mivel nulladik év nincsen, csak időszámításunk előtt egy és időszámításunk szerint egy, ezért egyet hozzá kell, hogy adjunk a történelmi számegyenesben, és lejár a proféciánk, ha matematikailag számolunk, 457-490 az 33, plusz 1, 34-ben. Tehát amit mondott Isten Gábriel által Dánielnek, hogy a zsidó nép, időszámításunk szerint eddig az időpontig, tehát még 490 évig lesz az Isten választott népe, abból a hosszú proféciából, amiből előzetesen a proféta részesült, 77, vagyis 490 év szabatik le a te népedre és a szent városodra. Tehát ez a profécia időszámításunk előtti 5. század közepétől az időszámításunk szerinti első század harmada végéig tart, és a zsidó népre vonatkozik, hogy mi minden történik a zsidó néppel, és a legfontosabb rész pedig az utolsó egy hét lesz, hogy mi történik ebben az utolsó hét évben, és itt fog majd szerephez jutni a Messiás. Mi történik az utolsó hét évben? Fontossági sorrendben elemzem önöknek a proféciát, majd kitérek eddig elhagyott kijelentésekre is, csak nagyon szeretném, hogyha logikai lépésenként is mindenki fejében megmaradna a levezetés. Tehát először tisztáztuk az időszakot, hogy ez nem nap, hanem év, tisztáztuk ennek a három résszel való felbontását, tisztáztuk, hogy a történelmi egyenesen hogy helyezhető el, és most nézzük meg, hogy amire hivatkozik, amit, hogy úgy mondjam, a legkitüntetettebb módon kezel ez a rész, az utolsó egy hét. Mi történik az utolsó egy héten a zsidó nép történetében, ebben a hét évben mi történik? Először is az ragadja meg a figyelmünket, hogy ezt olvashatjuk a proféciánkban, hogy azt mondja, hogy a 62 hét nem múlva, hanem pontos fordítás szerint után kiirtatik a messiás, és senkie sem lesz. Továbbá még pontosítja, hogy ez a messiás kiirtása a hét felén fog bekövetkezni, mert a hét felén vet véget a véres áldozatnak és ételáldozatnak, ezt majd fogom magyarázni. Tehát tulajdonképpen itt még egy időpontot megad a jövendőlés, és az az időpont a következő. Ha a hét felén ölik meg Jézus, tehát hal meg Jézus, tehát ezért rajzolom ide a keresztet, akkor ebből már egy egész sor más idői dolog is következik. Mi? Például az első, hogy Jézus ekkor lép fel, amikor lejár a 62 hét, és amikor elkezdődik az utolsó egy hét, ekkor lép fel, ezt meg is tudjuk adni, mert a 34-ből a hetet levonjuk, 27-et kapunk, időszámítás szerint 27-et, tehát Jézus időszámításunk szerint 27-ben lépett fel. Ez az egyik dolog, amit megkapunk. A másik dolog, még mindig csak idői dolog, amit megkapunk, hogyha Jézus ekkor lépett fel, és a hét felén ölik meg, akkor 3,5 évig tanít. Ez a másik idői dolog, amit megkapunk, hogy Jézusnak a fellépése után a tanítói, messiási küldetése mindössze 3,5 évig fog tartani. A harmadik dolog, amit megkapunk, hogy 3,5 év múlva, tehát hogyha ez 27-ben lép fel Jézus, és ezt hozzászámoljuk a 3,5 évet, teljes év a 28, 29, 30, negyed év lehet a 27 ősze, mert 31 tavaszán, húsvét előestén ölik meg Jézust. Tehát megkapjuk Jézus halálának az időpontját, ez 31, első hó, ugye a tavaszi első hó az a zsidóknál tulajdonképpen a harmadik, a mi március-áprilisunknak felel meg, 14-e volt a húsvét, előtte való nap, tehát 13-án ölték meg, tehát nagypénteken Jézust. Tehát három idői kijelentést is megkapunk, amit azon nyomban tudunk ellenőrizni, hogy igaz-e, hogy Jézus 27-ben lépett föl, igaz-e, hogy csak 3,5 évig tanított, és igaz-e, hogy 31 tavaszán húsvét előestén feszítették keresztre. Továbbá még megkapunk más időpontokat is, ez a legfontosabb, és ezekkel szólok majd visszatérni, megkapjuk azt is, hogy a hét második felén mi történik. Ugye Jézus, ahogy meghal, feltámad, a mennybe megy, nagyon érdekes, hogy a tanítványok még csak a zsidóknak hirdethetik az evangéliumot, tehát 3,5 évig nincs még világmisszió. A megszülető kereszténység csak a zsidóságnak, így is mondja Jézus, hogy maradjatok Júdában és Samáriában. Csak nekik hirdetik az evangéliumot, hogyha a zsidók elvetették ugyan Jézust, felfeszítették is, de nagyon sokan tudatlanságból tették. Nagyon sokan nem látták át a dolgokat. Isten még egy lehetőséget adott nekik, még egy 3,5 év lehetőséget adott nekik, amikor Istvánt megkövezik és az apostolokat elüldözik, 31-ben jár le a zsidó nép megbízatása. Ezek után a zsidó nép nem Isten választott népet tovább. Ugyanezt megmondta Jézus Máté evangélium a 21. fejezet 43. versében. Nagyon fontos igehely ez a Máté 21.43. Elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. Továbbá még más idői kijelentéseket is megmond a profécia. Például, hogy a messiás elvetésének a következménye lesz Jeruzsálem pusztulása. Erre időben már nem hivatkozik, ez csak én írom ide, hogy 66-70 között volt a zsidó-római háború. És utána tulajdonképpen, hogyha ez a történelmünknek a vége, ami ez egy nagy kérdőjelet teszek, akkor azt is megmondhatnám, a profécia még utal arra, hogy Jeruzsálemben soha az idők végéig béke nem lesz. hiszen a proféciánk azzal fejeződik be, hogy ez a föld, amelyen egykor Isten népe élt, de az Isten népe elvetette a megváltóját, ez a föld örök időkre a háborúság földje maradt. Hogy ma miért hallunk a híradásokban lépten nyomon mindig Izraelről, meg Jeruzsálemről, meg az arabok és zsidók közötti kiegyenlíthetetlen feszültségről, például a profécia egészen elszalad, de már csak jelzésszerűen a történelmünk végéig. Ha valaki ellenőrizni akarja a proféciát, tartsa ott a szemét, ha valamikor béke lesz a Közel-Keleten, akkor a profécia hamis. De ha soha nem lesz béke, akkor ebben is a profécia igazsága teljesedik be. Nos hát az idői kijelentések és az idői azonosítások után most térjünk vissza, hogy valóban ellenőrizhetjük ennek a proféciának az igazságát, hiszen Pascal, a híres fizikus és matematikus azt mondta, hogy ő azért keresztény, és ezt ajánlom ezt a receptet mindenkinek, mert ő azt fogadja el, azt a vallást fogadja el, ami ellenőrizhető. A muzulmán vallás nem ellenőrizhető. A buddhizmus nem ellenőrizhető. Rögtön hinni kell. Hinni kell valakinek, valaminek, amit az ember igazában nem vizsgálhat meg. A keresztény vallás, a bibliai kereszténység azonban más vallás, mert a Biblia kiszolgáltatja magát az összes lehetséges ellenőrzési lehetőségnek. Például, hogy Jézus 27-ben lépett fel, amikor az elemi iskolás gyerekek is tudják, hogy Jézus mintegy 30 éves volt, amikor fellépett. Hát akkor itt valami hiba van. Gondolkozzunk el ezen, ha Jézus 27-ben lépett fel, Lukács evangélistánál meg azt olvassuk, hogy mintegy 30 éves volt, amikor fellépett, hát akkor itt legalább egy 3 évi különbözés, egy 3 évi eltolódás van. Ez azonban nem így van. Tudnunk kell azt, hogy az időszámításunkat egy 6. időszámításunk szerinti 6. században élő szerzetes, aki 540-től az 590-es évekig élt, egy bizonyos Dionysius Exiguus nevű szerzetes, római apát, Dionysius Exiguus állapította meg, és ez a Dionysius Exiguus, ahogy az ókori időszámításokat egységesítette, körülbelül 4 évet tévedett. Ma, aki a történelemmel foglalkozik, és az ókorral különösképpen, az pontosan tudja, hogy az időszámításunk nullpontja az nem Jézus születésének az ideje. Jézus valószínűleg időszámításunk előtt az 5 és a 4. év fordulóján látta meg a napvilágot. Ezt azért nem tudjuk pontosan, mert maga a Biblia is jónak látta, hogy elrejtse ezt az időpontot a szemünk elől. Nagyon érdekes különben, hogy ebben a proféciában sem kap jelzést Jézus születése. Ugye a profécia, amikor Jézus életére utal, nem a születést látta jónak kidomborítani, hanem Jézus fellépését, tanítását és áldozatát. 2 dolgot hadd mondjak önöknek ezzel kapcsolatban. Az egyik dolog az, hogy nagyon nagy dolog egy ember világra születése, és hát még nagyobb dolog volt az Isten fiának a világra születése. De az biztos, hogy ebben önmagában semmiféle jelentőségteljes mozzanat nincsen. Ezért aki például heortológiával, ünnepkutatással foglalkozik, épp most adtam ki én is egy könyvet erről az egyik legkiválóbb magyar heortológusról, Katona Lajosról egy könyv jelent meg, Vácott, az ő életét és munkásságát ismertetem ebben a könyvben. Ugye ő is írt a karácsony eredetéről, hogy a karácsony nem bibliai eredetű ünnep, mert a Bibliában nem tudja a gyökerét mélyezteni, mert mondom, a Biblia nem adja meg Jézusnak a születését, nem csak hogy a napját nem adja meg, a hetét, a havát, sőt az évét sem adja meg. A mi karácsonyunk, hogy december 25-ére került, az nyilvánvalóan egy ókori római ünnepnek, a Szaturnália ünnepeknek a következménye. Ugye a pogány ünnepet keresztényesítették, tehát ennek a kialakulása a 4. századtól bizonyítható, a 4. század előtt nincs karácsony és nincs Jézus születése kultusz. Egyébként kultusz a 4. század után sincs, kultusz az akkor van az emberiség történelmében, amikor sok pénz tapad egy-egy ünnephez, ez 1,5-2 évszázadnál nagyobb messzeségre nem tekinthet vissza. Magyarországon is a Podmanicki család állította az első karácsonyfát a múlt század 40-es éveiben, és ma is idézhetnénk Babits Mihály híres kijelentését, hogy Jézuska pénzért jő, és karácsonyt rendez gazdagok házában. Furcsa, furcsa világ ez a mi világunk, meg furcsa dolog a karácsony is. Az ember egyik szeme sír, a másik nevet, inkább sírunk, mert a karácsony idején különösen kiéleződnek az emberek és emberek közötti különbségek, a gazdagság és szegénység közötti különbség. Tehát amit Babits a két világháború között leírt az akkori magyar felemás kapitalizmus idejében, a mostani még inkább felemás magyar kapitalizmus idejében is felhasználható, ugye ez a Karácsonyi lábadozás című verséből való ez az idézet, hogy Jézuska pénzért jő, és karácsonyt rendez gazdagok házában. A Biblia nem adja meg Jézus születésnapját, mert nem akarja azt, hogy kultuszt csináljon ebből az emberiség. Ez az egyik megjegyzésem. A másik megjegyzésem az, hogy ennek ellenére nagyon sokan akkor, amikor Jézus a világra született, tudták, hogy ez a messiási időszak. Emlékeztetem kedves hallgatókat, hogy amikor Jézus megszületett, Máté evangélium a második fejezetében olvashatjuk, napkeletről bölcsek jöttek, követve az angyalsereget, a csillagformájú fényességű angyalsereget. Azért tudjuk, hogy ez nem valami égitest volt, mert hát furcsa égitest lett volna, ami például Jeruzsálem fölött megáll. A babiloni bölcsek bemennek Heródeshez, hogy hol kell megszületni az emberiség megváltójának. Heródes megkérdezi a papjait, akik azt mondják, hogy Betlehemben. Mi már tudjuk, hogy miért mondja azt, hogy Betlehemben, mert sorozatunk elején volt szó Mikás könyvéről, és Mikás könyve 5. fejezet 2. verse elmondja azt, hogy Efrátának Betleheme, kicsiny vagy ugyan Júda ezrei közül, de belőled születik a megváltó, akinek származása öröktől fogva, elejétől fogva van. Ugye erről a proféciáról pár héttel ezelőtt itt ezen a helyen volt szó. De hozzátehetjük, hogy a bölcsek nem csak Mikeás könyvét ismerték. Nem tudom, eltesznek ezen gondolkodni, hogy beállítanak napkeletről ezek a bölcs emberek. És a papok nem csak azt ismerték, hogy Mikeás a helyről jövendőlt. Nem mondták azt a bölcseknek, hogy kérem menjenek haza, majd fél évszázad múlva születik meg a megváltó, vagy egy évszázad múlva, vagy 500 év múlva. Igen, ők ismerték Dániel könyve 9. fejezetét, pontosan tudta mindenki, hogy valahogy itt van a messiás időszak. Tehát ez a messiás első eljövetelének az időszaka. Ugye, tehát ez önmagában egy nagyon jelentőségteljes tény, hogy a bölcseknek is azt mondták, hogy Betlehembe menjenek, és igen, ez az időszak. És amikor Jézust bemutatták szülei a jeruzsálemi templomban, így olvassuk a másik evangéliumban, mert ugye ezt a Máté 2-ből tudjuk, így olvassuk a Lukács evangéliuma elején, hogy sokan voltak Jeruzsálemben, akik a váltságot várták. Anna próféta asszony, Simeon próféta, és mások Jeruzsálemben, akik Mikeást és Dániel tanulmányozva eljutottak arra a fölismerésre, hogy most kell valamikor megszületni, mondom napot, órát, hetet, hónapot nem tudtak ugyan, de érezték, hogy ez a messiás időszak, az Ak Simeon, aki bizonyára 70-80 éves is lehetett, amikor a kezébe vette Jézust. Azért mondta ezeket a halhatatlan szavakat, hogy most már elbocsáthatott szolgádat, Uram, mert látták a te üdvösségedet, aki világosságul lesz a pogányoknak, dicsőségére Izraelnek. Csak úgy fölemlítem, hogy ebben a Lukács második fejezetében Simeon visszaidézi a Dániel könyve második fejezetének a messiási proféciáját is, mert amikor a megdöbbent szülők hallják, hogy Simeon mit mond Jézusról. Például Máriának azt mondja Simeon, hogy a te szívedet is éles tőr járja át. Milyen döbbenetes előrejelzés volt, hogy Máriának majd végig kell nézni a fia halálát. Ugye megint csak a születésnél már a halálára szíved, a szívedet éles tőr járja át, és úgy figyeltek József a nevelőapa és Mária az édesanya, akkor Simon még hozzátette ezeket a kijelentéseket, hogy ő a messiás lesz sokak elesésére, és feltámadására az Izraelben. Sokan rá fognak esni a kőre. Sokan megismerik Krisztust. és ez ad nekik majd új életet. Megtérnek, megváltoznak. Krisztus követő emberekké lesznek. Igen, ez ő lesz, a te fiad lesz sokak elesésére, tehát a kőreesés, ugye Dániel 2, és feltámadására az Izraelben. Tehát ezt a két megjegyzést hadd tegyem hozzá a születésnap kérdéséhez, hogy Isten azért nem közölte Jézus születésnapját, mert hát közölhette volna. Ugye közölhette volna. De azért nem közölte, mert Isten ezzel világosan kinyilvánította a szándékát, hogy Jézusnak a születésének az ünnepét nem kell ünnepelni. Ez az ünnep, még ha jó szándékból következik is, alaposan vakvágányra viszi a Jézussal kapcsolatos felfogást és hitet. Ugyanakkor nagyon sokan tudták azt, hogy valamikor most kell megszületni a megváltónak. Egyébként aki a legjobban tudta, az 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 ember volt, aki minden egyévesnél kisebb gyereket ki is végeztetett. Hát hogy ne tudta volna, ő komolyan vette, ez Heródes volt. A más úton térnek vissza a Babilóniába, várt még egy kis ideig, és minden egyévesnél, ugye helyes fordítás szerint, mert a mi bibliáinkban általában két évest ír, de helyes fordítás szerint minden egyévesnél fiatalabb Betlehem környéki kisgyereket kivégeztetett, mert persze Heródes komolyan vette a dolgot, csak a maga kificamodott gondolkodására val, hogy ő a messiást valami politikai riválisnak gondolta, és hogy neki ne legyen riválisa, ezért Jézus élete azzal kezdődik, hogy rögtön halálveszélybe forog. Ugye a történetet ismerjük, az angyal jön Józsefet figyelmezteti, Egyiptomban menekül a család, és később, amikor Heródes meghal, egyébként Heródes időszámításunk előtt 4-ben hal meg. Innen tudjuk, például Josephus Flavius kijelentéseiből, ha Heródes időszámításunk előtt 4-ben halt meg, akkor Jézusnak csak előtte kellett, tehát vagy 5 végén, vagy 4 legelején születhetett Jézus, pontos időpontot nem tudunk, és utána bontakozik ki majd Jézusnak az egész élete. De Jézus életében nem a születés a fontos, nem a gyerekkora fontos, nem a fiatalkora fontos. Ma tele van a magyar aluljárós irodalom is azzal, hogy Jézus Indiában, és hasonló szörnyszülemények. Ugye a Biblia világosan közli, hogy Jézus életében nem a születésnap, nem a gyerekkor, nem a kamaszkor, Jézus életében az a fontos, hogy valóban mintegy 30 éves korában lépett fel. Nem ellentmondás a 27-ben fellépett Jézusról úgy beszélni, hogy mintegy 30 éves volt, nem pontosan Lukács így adja meg, hogy mintegy 30 éves volt, és ami a fontos, az most jön. János evangéliuma tudósít arról, János evangéliumában követhetjük nyomon időrendben Jézus szolgálatát, ő beszél arról, hogy Jézus hányszor ment fel Jeruzsálembe, húsvéti ünnepekre, sátoros ünnepre, tehát onnan tudjuk az evangéliumi harmóniát megcsinálni, János evangéliuma a tengely, a koordináta tengely. Abból tudjuk, hogy Jézus valóban 3,5 évig tanított, és a 3,5 év után teljesült be ennek a jövendőlésnek az a döbbenetes kijelentés, aminek csak a felét írtam fel a táblára, kiirtatik a messiás, és senkie sem lesz. Ez a Bibliának legfélelmetesebb, és Jézusra nézve egyáltalán nem jelképekben megfogalmazott mondata. Föltenném önöknek a kérdést, hogy ugye pontos a fordításunk így, hogy kiírtatik. A mi magyar nyelvünkben is mikor, mikre, kikre használjuk azt, hogy kiírtani. Azt mondjuk, hogy egy erdőt kiírtani, azt mondjuk, hogy egy állatfajt kiírtanak. Emberre a kiírtást nagyon ritkán szoktuk alkalmazni, csak akkor mondjuk ezt a kifejezést, ha valami egészen kegyetlen vagy brutális módon végeznek emberekkel vagy embercsoportokkal. A Biblia nem véletlenül használja ezt a kifejezést. A Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, aki ember fiává is lett, aki az egész életét azzal töltötte, hogy embereket megértsen és segítsen. Miféle emberiség soraiban élünk mi, miféle emberek vagyunk mi, hogy az igazat és az ártatlant se szó, se beszéd, könyörtelenül, nem azt mondja, hogy megölik, azt mondja, hogy meggyilkolják, kiírtják. Én általában nagyon szeretem a nyelvészeti műsorokat. Ha úton vagyok, és nagyon sokszor vagyok úton, ezeket mindig meghallgatom, Néhány héttel ezelőtt egy egyszerű magyar paraszt ember betelefonál, Grécsi László, ugye a műsor, egyik műsorvezető, és azt mondja neki vidékről, hogy kérem, a mai világban nagyon sokat használják ezt a kifejezést, hogy kivégzik. Például a banditák kivégezték, a mafiózók kivégezték. De ne használják ezt, hogy kivégzik. Kivégezni általában, ez a magyar szó arra vonatkozik, amikor valakit egy bizonyos per, egy bírósági tárgyalás után kivégeznek. Most már ugye ennek az ideje lejárt, de hát volt, hogy kivégeznek. Azért ilyen esetben, hogy embereket megölnek, miért nem mondjuk azt, hogy megölik? Meggyilkolják. Nagy különbség. Nagyon élvezetes volt a műsor, mert a méltán híres, neves nyelvész professzor gondolkozik, azt mondja, hogy hát nézze, hát ma ez a nyelvi szokás, hát sokan mondják, hogy kivégzik, hát lehet mondani, hogy kivégzik. Elkezd gondolkodni, azt mondja, de azért magának van igaza. Mindent a maga rendjén. Ezek az emberek meggyilkolják a másikat. Megölik. Ez igaza van. A kivégzést azt akkor kellene használni, amikor egy szabályos per után, hogy úgymond ítélet végrehajtásról van szó. Azért mondok önöknek egy kis nyelvészetet is az előadáson, mert tessenek ízlelgetni ezt a szót. Ki írtatik a messiást? Ki írtjuk? Ki írtották a messiást? Az emberiség istengyilkos. Gondolkozzunk, hogy szembesüljünk ezzel, hogy hova jutott az ember és az emberiség, ha a tulajdon létrehozóját, a tulajdon teremtőjét nem bírta elviselni, 3,5 évig tudta hallgatni, azt is persze csak azért, mert előtte Keresztelő János felkészítette az embereket. Ha nem lett volna Keresztelő János, Jézussal rögtön végeztek volna. Jézus úgy születik a világra, hogy már a bölcsője körül vér folyik. Jézus, amikor fellép Názáretben, már a fellépésekor le akarják taszítani a hegyről, Lukács 4. fejezete, elolvasandó. Jézussal szemben és nem köztörvényes bűnözők akarják megölni, hanem köztiszteletben álló papi emberek. Lefizetés útján. János 7. fejezetet tudósít arról, hogy már megfizettek Júdás előtt is embereket, csak azok elfelejtették Jézust elfogni. Soha ember nem szólott így, mint ez az ember, mondták a megbízóiknak. És Júdással 30 ezüst pénzzel megalkudva papi vezetők, tehát egyházi vezetők, köztiszteletben álló emberek, és erre azt mondja a Biblia, kiirtottátok. Kiirtják. Ha valaki azt mondja, hogy ő nem bűnös, vagy ő benne nincs hiba, vagy nincs olyan nagy vétek, hogy ő neki valami komolyan magába kellene nézni, erre az egyetlen egy bibliai kifejezésre gondoljon, hogy Jézus Krisztus, amikor a földre jött, és hogyha most jönne a földünkre, sokan kérdezik, most is ugyanezt csinálnák vele. Sőt, kimerem mondani, hogy nemhogy most is ugyanazt csinálnák vele, most is ugyanazt csinálják vele. Ezt a Biblia mondja ki a zsidókhoz írt levél 6. fejezetében, Jelenések könyve 11. és 13. fejezetében. A bárány megöletette világ alapítása óta, és az Isten fiát ma is megfeszítik. Krisztus, ha eljönne, ma is megölné, kiirtanák, de nem kell eljönnie. Elég csak arra gondolniuk, hogy ki beszél ma Krisztus tanításairól, ki tartja mértéknek ezeket, ki mondja azt, amit egy elég neves magyar tudós ember így szokott megfogalmazni, sokat ír így újságokba, és azt mondja, hogy az egyik barátom mindig ezt a kérdést teszi fel, hát mit szólna ehhez Jézus Krisztus? Meggondoltátok, emberek, valami felől gondolkoztok és döntötök, megkérdezitek még a döntésetek előtt, hogy mit szól ehhez Jézus Krisztus? Ki kérdezi ezt meg? Ki írtatik a messiás? De a mondat, ahogy folytatódik, hogy senkie sem lesz, ez talán még megrázóbb. Tudjuk jól, hogy Jézust mindenki elhagyta. Két tanítványa ment utána a főpap udvarába, János és Péter. Tudjuk jól azt, hogy a tanítványi csapatot szétverték, beteljesedett a profécia, hogy ahogy elfogják a pásztort, szétszélednek a nyájnak juhai, ezt maga Jézus idézte a Zakariás könyvéből. Hol voltak azok az emberek, akik 5 nappal azelőtt hozsannáztak? Hol volt az a több tízezres ember, aki pálmát lengetett? Hol voltak? Irodalmi mű. Sokszor felidéztem itt a sorozatunk keretében, úgyhogy most találós kérdésként teszem fel. Ismerik, hogy kiről szól, miről szól ez az irodalmi mű? Mikor az erdő járt, a hal repült, a vad sövény fügét hajtott, s vérzett a hold, akkor születtem én, rikoltva, torz fejjel, fülem csúf szárnyként rökködött, ördög torzképe lettem a négy lábúak között, kit kivetett magából a föld, s egy ősi akarat, gyötör, gyaláz, néma vagyok, megőrzöm titkomat, ostobák. Jutott nekem is egy nap, vad s drága nap, hangok lengtek fülem körül, s pálmák lábam alatt. Ki mondja ezt el? Hogy hangok lengtek füle körül, pálmák lába alatt. Ki mondja azt, hogy ostobák, más magyar fordításban szamarak? Teljesen mindegy az angolból, mind a kettő fordítható. Chesterton híres verse a szamár, aki vitte Jézust a virágvasárnapi bevonuláson. A szamár azt mondja az embereknek, szamarak. Hát kinek éljen eztetek? Kit újongva, kit üdvözöltetek, hogy imhol jön a Dávid fia, és hozsánna Jeruzsálemnek, és békesség, és öt nap után meg azt kiáltottátok rá, hogy feszíts meg, feszíts meg. Kiirtatik a messiás, és senki sem lesz. Rámutat ez a proféció, hogy Jézus szenvedésében nem is a fizikai szenvedés volt a legborzalmasabb, hogy átszegezték a kezét, a lábát. Nem az, ahogy leköbdösték, hogy rámérték azt a bizonyos 39 korbácsütés, hogy fölsebezték a bőrét. Sokszor beszéltem már erről, nem kívánok ennek részleteibe belemenni. A jó hírben meg is jelentettük az amerikai orvos szakértői jelentést Jézus fizikai haláláról. De nem ez volt a legborzalmasabb Jézus halálában? Nem a fizikai szenvedés, hanem az, hogy senki sem volt. Voltunk már olyan pillanatban, amikor magunkra maradtunk. A családtagjaink is ellenünk szóltak egy olyan dologban, amikor ártatlanok voltunk, vagy éppen nekünk volt igazunk. Elképesztő és rettenetes érzést elviselni azt, hogy valaki egyedül marad, nem érti meg senki sem. Na azért annyira egyedül szerintem egyikünk sem maradt még itt ezen a világon, hogy egy-egy ember meg ne értette volna. Mert nagyon sokszor bekövetkezik ez, hogy a legjobb barátaink szembefordulnak velünk, de az Isten mindig gondoskodik arról, hogy a Filippi levél második fejezete mondja, hogy szomorúságunkra szomorúság ne jöjjön. Mindig van egy ember, aki megvigasztal. De Jézusról így szólt a profécia 69. Zsoltárban, hogy várt vigasztalókra, de nem talált. És nem csak az emberektől volt elhagyott, hanem Jézusból, amikor kiszakadt a kiáltás, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet, hogy kiirtatik a messiás, és senki sem lesz, a legborzalmasabb az volt, hogy maga Isten sem segíthette meg. Tehát Jézus egyedül maradt. Emberektől, a tömegtől, a tanítványoktól, teljesen elszigetelve, egyedül, lelki egyedüllétben és meg nem értésben. De mi volt ehhez képest az a magány, amit Jézusnak azért kellett elviselnie, mert Isten sem szólt, nem avatkozott közbe? Hát Isten az ártatlant mindig megmenti. Isten, ha nem, akkor valami vigasztalást, erősítést ad neki, de Isten hallgatott. A 22. Zsoltár, hogy kezdődik, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól hallgatásodnak szava. Én Istenem, kiáltok hozzád nappal, és nem felelsz. Éjjel is, és nincs nyugodalmam, pedig te szent vagy. Benned bíztak, atyáink, benned bíztak, és te megsegítetted őket. De én féreg vagyok, nem férfiú, az embereknek csúfja, és a nép utálata. Zsoltárt el kell olvasni ahhoz, hogy megértsük, hogy mi is történt a Golgotán. A Zsoltárról van egy csodálatos elemzés, külön kértem a mai estére, hogy egyik főiskolai továbbképzésünkön hangzott el ez az elemzés. Mindenkinek ajánlom, hogy a 22. Zsoltárt, amit Jézus maga imádkozott el a keresztfán. Nem Jézus tulajdon szava volt, hogy én Isten, miért hagytál engemet? Ez így kezdődik a 22. Zsoltár. Ugye Dávid a maga elhagyatottságában profétikus szavakra fakadt, és és tudod beszélni a megváltó eljövendő szenvedéséről. Ez az, amit így fejezünk ki, hogy Jézus halála egészen más halál volt, mint bárki ember halála ezen a földön. Jézus nem az úgynevezett első halállal halt meg, amivel meghalunk mi emberek. Jézus a második halál rettenetével szembesült, a második halál tapasztalatát élt át. Ugye a Biblia szerint az első halál a bűnünk következménye, minden ember bűnének következménye. A második halál azonban már a bűnnek a büntetése, a bűnnel egyé vált személynek a büntetése. Második halálban részesülnek azok az emberek, akik az Isten ítéletében nem nyernek felmentést, és akiknek el kell veszniük. Tehát tulajdonképpen Jézus, de ez így is volt ugye rendjén, egy olyan halállal kellett, hogy meghaljon, ami a kárhozat halálának a tapasztalata volt. Ő neki az emberiség bűnterhét és a bűnnek a végső következményét el kellett szenvednie. És ezért Jézus halála kimondhatatlan halál. Ez nem az első halál. Jézus kiirtották, és senkije sem volt. Kedves hallgatók, hogy említettem, sokat lehetne beszélni erről a messiási jövendőlésről és ennek a részleteiről is, de az időnk halad, le kell kerekítenem a mondandómat, és most már csak nagyon röviden szeretnék arra hivatkozni, hogy miért mondja azt a profécia, hogy a hét felén véget vet a véres áldozatnak és ételáldozatnak. Azért, mert jelzi Dániel által az Isten, hogy az ószövetségi áldozati rendszer lejár Jézus halálával. Nincs szükség többé bárányáldozatra, nincs szükség többé Jeruzsálembe menni, nincs szükség templomra. A templom kárpitja ezért hasadt el fölétől az aljáig, olvassuk Máté evangélium a 27. fejezetében. Véget értek a templomi szolgálatok. Így mondja ezt majd Pál apostol a Kolossé levél 2. fejezet 16. és 17. versében, hogy ezek csak a jövendő árnyékai voltak. A bárányáldozatok, az áldozati rendszer, Jeruzsálem, a templom, csak árnyékok voltak, de a valóság a Krisztusé. Amikor Krisztus eljött és az árnyék szolgálat, a jelképes szolgálat helyébe állt, meghozta az áldozatát, ezek után nincs szükség ezekre a ceremoniális törvényeknek a követésére, nincs szükség a templomi kultuszra és a templomi áldozatra. A kereszténység nem templomhoz kötött vallás. A kereszténység azon alapul, hogy mindenkinek személyes bejárása van az Istenhez. Aki hisz a bűnök elrendezésének krisztusi módjában, minden embernek személyesen kell megismerni az Istent, és Krisztus által személyesen kell az Istenhez fordulni, a kárpit, a templom előső két része és a szentek szentje közötti választóvonal volt, amikor az kettéhasat, belátás nyílott a szentek szentjébe, a szentek szentjében volt a frigyláda, 10 parancsolat, tehát az Isten földön lakozásának a jelképe volt a szentek szentje. Ezután, hogy mondja a proféciánk, felkenettetik a szentek szentje, egy új szentek szentje kenettetik fel. Most már nem földi templomokra van szükség, hanem arra van szükség, hogy a Krisztusban hívő keresztény ember a mennyre függessze a tekintetét. Istennél van a bűnbocsánat. Egyedül Istennel lehet elrendezni a bűnöket. Különben az Ószövetség is ezt hirdette, csak hát egy nagy népnek, a zsidó népnek ezt dramatizálni kellett, szemléletessé kellett tenni. De amikor eljött az árnykép után a valóság Krisztus, akkor aki hisz benne, annak személyesen kell Istenhez fordulnia. Ezért mondja, hogy egy másik templom kenettetik fel, egy másik templom szolgálata lép érvénybe, és ez a mennyei templom, ahova Jézus a szolgálata, a feltámadása, mennybe menetel után megérkezett. Ezért mondja a profécia ezután, hogy még sokakkal megerősíti a szövetséget. Nagyon érdekes ez a szó, ez így van a héberben is eredetileg, hogy sokakkal megerősíti a szövetséget. Tehát Isten nem akarta azt, hogy az Ószövetség óvá legyen. Istennek volt olyan terve, hogy ha a zsidó nép elfogadja Krisztust, sokakkal megerősíti a szövetséget. Isten azonban látta előre, hogy sem a zsidó nép, de a magyar nép se, hogyha mi lettünk volna a zsidók helyett, se az angol, vagy semmilyen más nép nem fogadta volna el Krisztust. Igen, a népek nem fogadják el Krisztust, egyes emberek fogadják el. Egyes emberek fogadják el. Azokkal viszont megerősíti a szövetséget, elindul egy új szövetség, elindul a történelem útjára azoknak a szövetsége, akik Krisztusban hisznek. És akkor nagyon gyorsan még a profécia rámutat arra is, hogy Krisztus elvetésének a következményei nagyon gyorsan beírlelődnek. Jézus maga mondta Máté evangélium a 24. fejezetében a jeruzsálemi templomra utalva, hogy kő kövön itt nem marad, míg ezek a szavak be nem teljesednek. Hogy említettem, Jézus halála után egy emberöltőn belül, tehát 66-ban kitört a római zsidó háború. A rómaiak háromszor ostromolták meg Jeruzsálemet. A harmadik ostrom során, amelyet Cestius Vespasianus után a harmadik ostromot Titus vezette, a harmadik ostrom során megdöbbentő dolgok történtek. Tessenek figyelni a proféciára. Profécia azt mondja, hogy nem egy hadvezér fogja elpusztítani Jeruzsálemet. Azt sem mondja, hogy egy császár fogja elpusztítani Jeruzsálemet. Tessenek, akinél van Biblia, nézzenek bele a szövegbe, mit mond pontosan a profécia? A várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe. Még egyszer erre a finomságra ad hívjam fel a figyelmet. Véletlenül se azt mondja a Dániel könyve, hogy egy hadvezér fogja elpusztítani Jeruzsálemet, vagy egy császár. Titus a jövendő császár volt, de akkor, amikor elpusztította Jeruzsálemet, még nem volt császár. Nem volt hadvezéri minőségben sem. Ő Cézár volt, fejedelem volt. És ami még ennél is fontosabb, Titus nem akart elpusztítani Jeruzsálemet. Ha valaki kezébe veszi, Josephus Flaviusnak a Zsidó háború című művét láthatja, hogy Titus nem akarta elpusztítani Jeruzsálemet. Hát akkor miért pusztult el? Josephus Flavius szemés fültanú volt, leírja az eseményeket, hogy a római katonák annyira erőteljesen zsidó ellenesek voltak, így mondhatnám mai szóval, az antiszemitizmus dühöngött a római katonák között. 4 éve voltak már Palesztinában. Elegük volt az egész zsidó háborúból. És amikor be tudtak hatolni Jeruzsálembe, és áttörték a templom körüli kordont, egy katona, egy római katona meggondolatlanul fáklyát dobott be a jeruzsálemi templom belsejébe. A jeruzsálemi templom belül fával volt bélelve. Rögtön tüzet fogott az épület. Amikor megkapta a hírt, ugye Titus lovára pattant és oda száguldott, és ahogy bementek a templomba, a saját vezéreivel belépett a templomba, elámult, mert valóban a világ egyik csodája volt a jeruzsálemi templom. Rögtön ki is hirdette, hogy korbácsütés annak, aki nem hajtja végre a parancsát, rögtön oltsák el a tüzet, és akadályozzák meg azt, hogy Jeruzsálemet elpusztítsák. De a római katonák erre nem voltak képesek. A tűz tovább harapózott. A templom leégett. Nem azért égett le, mert a fejedelem parancsot adott volna. A bibliai proféciáknak tulajdonságuk, hogy elmondanak hatalmas nagy összefüggéseket, és akkor hirtelen, mint amikor egy nagyívű összefoglalás után mondjuk a kamera egy kis virágra, vagy egy nem tudom, egy kis zsombékra ráirányítja a tekintetet, ott van az, hogy a várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe. Igen, a római nép képviselői, a római zsoldosok pusztították el a szent helyet 66-70 között a zsidó háborúban, és majd 132-135 között az úgynevezett barkokba felkelés során is. A templomban pusztító utálatosság lesz. Helyes fordítás szerint még ez is benne van a proféciánkban. A templomban pusztító utálatosság lesz. Elmondja Dániel, hogy Róma fogja elpusztítani a templomot. Ha valaki meg akarja jegyezni a bibliai jelképek közül ezt a különleges jelképet, a pusztító utálatosság mindig Róma jelképe a Bibliában. A Rómának nagyon sok jelképe van egyébként. Róma jelképe a vas például, Dániel második fejezetében. Róma jelképe a fenevad, a kis szarv, Dániel hetedik fejezetében. de Dániel 8. és 9. fejezetében, később a 11. fejezetben is a pusztító utálatosság, tudnék az utálatosság kifejezés a pogányság szimbóluma, a pusztító jelző pedig arra mutat, hogy a pogány birodalmak közül a világtörténelemben Róma volt a legféktelenebb. Rómának semmi nem volt drága. Hogy Róma lekaszaboljon, megöljön, hogy divideet impera, hogy megosszon és uralkodjon, hogy embereket tízezresével vigyen a sírba, ez Rómának soha nem volt kérdés. A Bibliában Róma két részre lefoglalt jelkép, az ókori Rómára és jogfolytonos utódjára, a középkori egyházi Rómára. Mind a két Rómát ez jelképezte, hogy mondjuk az inkvizíciónak mennyi áldozata volt, hogy most az 5 millió vagy 80 millió, most is őrre mennek ezért a történészek, hogy hány embert ölt meg Róma a középkorban. Mondjuk ennyit, hogy milliókat. Milliókat. Tehát ezért mondja, hogy a templomban pusztító utálatosság lesz, ez tetejében még kettős profécia, Róma, mely elpusztítja Jeruzsálemet, és Jeruzsálemivel Jeruzsálem jelképe a mindenkori hívő népnek, ez a profécia középkorig nyomul előre, sőt azon túl is Róma fogja pusztítani Isten követőit késő évszázadokon keresztül. A templomban pusztító utálatosság lesz, de aztán az egész pusztulás és a történelemnek az összes pusztítása végén majd a pusztítóra szakad. Igen, ez a hatalom, nagyon fényes hatalom a történelemben, sokan csodálják és követik, megsemmisülése csak a történelem végén következik be. Erről szól Jelenések könyve 18. fejezete. A pusztítást, Isten hagyja a pusztítást, döbbenetes dolog egyébként, hogy Isten miért hagyja a pusztítást? Miért viseli el ezt a borzalmas világtörténelmet az Isten? De az Isten azért hagyja többek között a pusztítást, mert meg fogja mutatni, hogy aki valóban, aki kardot ragadt, kard által vészel. Aki pusztít, azt el fogják pusztítani. A saját logikája fogja térdre kényszeríteni a gonoszságot. Ez a történelem végső kifutása, de ezért kell Jézusnak majd közbeavatkoznia, mert amikor a pusztítás olyan szintre hág, hogy már a pusztítóra fog visszaháromolni, és már az egész világ egy kaotikus rendezetlenségben, a saját levében fő, ekkor Jézus már nem halogathatja tovább a visszajövetelét. Ez azonban a proféciánknak azért a perifériájában, a proféciánknak a középpontja az első eljövetel, és a második eljövetel csak annyiban tartozik ide a proféciához, hogy a 2300 év ugyanolyan szempontból fontos, mint a 490 év. Ha a 490 év beteljesedett hajszál pontosan, akkor a 2300 évvel kapcsolatos profécia csoport is pontosan be fog következni. Kedves hallgatók, egy megrendítő proféciát tekintettünk át. Átnéztem önökkel vázlatosan a kijelentéseket. A profécia elején van négy kijelentés, ehhez azonban hozzá érni alig jutott időm. De hadd idézzem önöknek, hogy az első kijelentés az, hogy vége szakad a gonoszságnak és bepecsételtetik a bűn. Mit jelent ez? A zsidó nép kimerítette törvényszegései poharát, lejárt a zsidó nép kegyelem ideje, Isten választott népe volt 1500 évig, hogy miért vetette el Isten a zsidó népet, és egyáltalán mikor vet el az Isten egy embert vagy egy népet, erről majd a fórumon beszélgetünk. A második kijelentés, hogy eltöröltessék a bűn, és elhozassék az örök igazság. A bűnnek a rendezése, a bűn végső rendezése következett be Jézus eljövetelével, kereszthalálával, áldozati halálával. Az örök igazság pedig az, ami megjelent a földön, de amit ez a föld nem fogad be. Ezért dőre dolog itt a földön jobb államról gondolkozni és remélni valami jobb jövőt és jobb világot. Az igazságot nem fogadja be, a világosságot nem fogadja be a sötétség. A harmadik kijelentés, hogy bepecsételtessék a látomás és a proféták, arra vonatkozik, hogy minden profétikus előrejelzés középpontja ez a dánieli messiási előrejelzés. Hiszen említettem önöknek az előadás elején, hogy egyetlen egy idői kijelentés van a Bibliában Jézus első eljöveteléről, és ez a dánieli, és hogy felkenetessék a szentek szentje, ez a negyedik kijelentés, amivel nyilvánvalóvá tette az Isten, hogy a kereszténység, az új szövetség, az új vallás, annak a lényege az lesz, hogy mindenki személyesen, személy szerint győződjék meg arról, hogy ki az Isten, ki volt Jézus Krisztus, és felnőtt korában önként szabad választással csatlakozzék Krisztus követői közé. Ahogy említettem, 4 versből áll a profécia, 4 verset se tudtunk kielégítőképpen most magyarázni. Én azonban remélem azt, hogy mindenféle különösebb eszközi segítség nélkül magából a szövegből megértettük ennek a proféciának a rendkívüliségét. Vigasztaljon bennünket az a tudat, hogy a 16. században, amikor elterjedt a reformáció, Magyarországon erről a proféciáról könyveket írtak. Ha valaki szeret régi magyar irodalmi műveket elővenni, antikvárokban meg lehet kapni például Kecskeméti Alexis János prédikációs könyvecskét, tehát Kecskeméti Alexis János prédikációs könyvét. Maga a bibliafordítónk Károlyi Gáspár, ha valakinek megvan otthon a vizsói bibliája, tessenek felnyitni a 9. fejezetnél a vizsói bibliát, és ott valami rendkívüli dolgot tetszenek találni, hogy Károlyi Gáspár a magyarázat, amiben én is nagyban építettem őrá is, a magyarázatot nem a lapszélen hozza, nem a lap alján hozza, megszakítja a bibliafordítását, és egy teljes nagy oldalon magyarázza ezt a proféciát. Ha Károlyi Gáspár megértette 1588-89-ben, ha Kecskeméti Alexis János megértette és külön könyvet írt erről, én azt gondolom, hogy csak egyetlen egy válasz van arra a sokak által feltett kérdésre, miért nem fogadja el a zsidó nép a messiást. Erre csak egy válasz van, mert nem ismerik Dániel könyvét. De miért nem beszél a kereszténység erről a proféciáról? Erről csak egy válasz van, mert nem ismerik Dániel könyvét. És akkor az előadásomat, hogy már egy igazi tekintéllyel zárjam le, Newton mondásával fejezném be. Newton híres profécia magyarázó volt. Igen, Newton a fizikus, a csillagász. Newton azt mondta, kicsit kapaszkodjunk meg, mert valamit majd meg fogunk érteni, azt mondta Newton, ha valaki Dániel könyvét nem ismeri, az a keresztény hit alapjait nem ismeri. Ma sajnos ennek nyomán kimondható, hogy maga által magát kinevező keresztény nagyon sok van, de olyan keresztény, aki ismerné a Bibliát, és a Bibliából csak ezt az egyetlen egy kijelentést nagyon kevés van, és ez ad magyarázatot a valóságos helyzetre, hogy keresztények miért nem beszélnek a zsidóknak erről a jövendőlésről, hogy keresztények miért nem beszélnek ateista embereknek erről a jövendőlésről, keresztények, akik verik a saját mellüket, ó, és Magyarországon nagyon dönög a mell, keresztény nemzetiek vagyunk, mondják, ami virágnyelven annyit jelent, hogy nem vagyunk zsidók. De ha már keresztény nemzetiek vagyunk, akkor már jó lenne kereszténynek is, meg nemzetinek is lenni.